E Marco 5. Drága mennyei édesatyánk, mindenek előtt a hálánkat hozzuk te eléd. Itt az év első ifjúsági óráján megköszönve a mögöttünk hagyott esztendő minden gyülekezetben megtapasztalt áldását. Köszönjük neked az ígéket, amiket elénk tártál, ami életté lehetett bennünk, és a te lelked által üzenetté. És köszönjük a megtartott életünket is. És ma különösen is, hogy ilyen sokan vagyunk, szeretnénk neked, mint közösség is hálát adni. Köszönjük egymást, és köszönjük a közösséget. Köszönjük a közösséget, mint az ünnepléseit. Köszönjük a közösségünket, mint az úrvacsora helyét. Köszönjük ezt a közösséget, mint az igaz barátságok születésének helyét. Köszönjük ezt a közösséget, mint a barátságok kialakulásának lehetséges helyét. És köszönjük azokat a kapcsolatokat, amelyek itt születhettek. Köszönjük azokat az áldott találkozásokat és beszélgetéseket, amikor átélhettük, hogy egymás hite által épülhetünk, amikor örülhettünk egymással. És köszönjük a perceket, amikor tudtunk sírni a másik fájdalmában, és azt is, amikor a másik jött el hozzánk, és ő sírt mi velünk. Köszönjük minden csodát és megtapasztalást, és az utat, ami kitartott eddig. És hozzuk eléd, édesatyánk, ezt az évet, ami előttünk áll, először is személyes életünket. Csak te tudod, hogy kire mi vár, kinek a családjában és magánéletében mi fog történni. Kérünk minden bekövetkezendő esemény közepette erőt. Kérünk tőled bölcsességet, élő hitet és élő reménységet. És hozzuk eléd a közösségünket is, a tervezett alkalmainkat. Hozzuk eléd a leendő évben megrendezendő csendes hétvégéket, táborokat, azokat a minősített napokat, órákat, amikor szeretnénk félrevonulni és csendben lenni. Előre is kérjük a te áldásodat. És hozzuk eléd, édesatyánk, egyen-egyenként a mi családjainkat, azokat a szülőket, édesapákat, édesanyákat, testvéreket, ahonnan el kell jönnünk nap mint nap, dolgozni munkába, iskolába, gyülekezeti közösségbe. Kérünk őértük, kérünk megtartatásért, egészségért, és most különösen is kérünk azért, hogy akiknek a szülei, hozzátartozói távol élnek te tőled, szokon könyörülj, és tanítgass bennünket, és járass minket olyan utakon, hogy hadd lehessünk számukra példává, és bűnbánattal megvédjük, hogy sokszor nem azok vagyunk, és a legnehezebb otthon vállalni azt, aki te vagy. Így könyörgünk ebben a szent és szép szolgálatban is, és ebben a nagyon nehéz szolgálatban is erőt, hitet, bölcsességet. Hozzuk eléd az egyetemi tanulmányainkat, a munkahelyi problémáinkat, azokat a vizsgákat, amelyek előttünk állnak, hálát adva a mögöttünk lévőkért is. Igen, megtapasztalhattuk kegyelmedet, és kérve azokat, amelyek előttünk vannak még. Kérünk a próbákért, terhekért, hogy légy ott velünk közöttük. Egyben köszönjük is őket, hogy mind-mind formálónká lehetnek, és mélyíthetnek és gazdagíthatnak bennünket. És kérünk végül, édesatyánk, ezért a mai óráért is, hogy légy itt lelked által, és könyörülj meg mindannyiunkon. Köszönjük, hogy meghallgattad az imánkat. Amen. Egyetlen egy igeverset olvasok. Máté evangéliumából a 6. részből a 12. verset. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ma tovább megyünk, illetve befejezzük a kis papírokon kapott kérdésekre adandó válaszokat. Gyorsan Újhegyre szedem, hogy mikről voltak eddig szó. Beszéltem arról, hogy mit tett értem Krisztus, miben megfogható az ő szeretete, aztán hogy tud az ember igazán letenni és maga mögött hagyni terheket, illetve az volt még itt a kérdés, hogy minden seb meggyógyul-e. És harmadszor, hogy honnan tudhatjuk, hogy mire kaptunk meghívást, mi a mi feladatunk az életben. Ezekről a témákról beszéltem hétről hétre az ősz meg a tél folyamán. És az utolsó témánk az a megbocsájtásról szól. Ezen az utolsó kis papíron, amiről még nem szóltam, egyetlen egy szó állt, nem volt alcím, alkérdés, csak ennyi volt rajta, hogy megbocsájtás. És mivel nem kaptam konkrét körül írt feladatot, az az alcímet, hogy ezen belül esetleg mire gondol az, aki a kérdését föltette, mert hogy ezt a témát is többféle módon körbe lehet járni, ezért szabad kezet kaptam, és én egy kicsit egyéni módon igyekeztem megragadni ezt a témát, amit ha kibontok, meg fogtok érteni. Rendkívül fontos kérdés a megbocsájtás témaköre. Miért? Mert minden emberi közösség, nem feltétlenül mondom azt, hogy hívő közösség, minden emberi közösség, amelyik élni akar és nem vegetálni, ott a közösségnek a tagjai meg kell, hogy tanuljanak bocsánatot kérni és bocsánatot adni. Enélkül az emberi közösségek szétesnek, széthullanak. Bocsánatot kell tudnom kérni, és meg kell tudnom bocsájtani. A szerelmes pár tagjainak, az édestestvéreknek, a szülőknek, az ifi tagoknak, a gyülekezet tagjainak. Ahol egy közösség élni szeretne, és nem vergődni, szüksége van arra, hogy belülről képesítetté váljon arra, hogy tudjon bocsánatot kérni is, és igaz szívvel bocsánatot adni is. Ugyanis ha ez nincs, falak épülnek. A legszűkebb, legkisebb közösségbe, férfi és nő között egy párkapcsolatban, vagy egy házasságban is falak emelkednek. És minden közösségben, a családunk tagjai között is, az ifjúság tagjai közösségen belül is, egy párkapcsolatban is. A falak, amelyek a másságunk okán egyébként is megvannak. Ugyanis a kiinduló pont az az, hogy minket embereket, az, hogy nagyon-nagyon mások vagyunk és különbözünk egymástól, alapvetően falak választanak el. Hogyha időről időre a sérelmek nem gyógyulhatnak, akkor ezek a falak tovább fognak emelkedni. Egész addig, hogy elidegenülünk, elválunk, elveszíthetjük a másikat. Amikor az Úr Jézus megtanítja az övéinek az úri imát, az Atya megszólítása után egy felsorolásba kezdi Jézus. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, és jönnek a felsorolások. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Eddig a mindennapi kenyér kéréséig, ha elolvassátok az igét, vessző és pontos vessző választja el a tagmondatokat. És amikor Jézus a kenyérről kezd el beszélni, ahhoz köti a bocsánatot. Azt akarja ezzel elmondani, hogy a kenyér kérdés, amiről azt mondja Jézus, hogy a mindennapit add meg, hogy így imádkozzatok az Atyához, ezt összeköti a bocsánattal, és ez a kettő összetartozik. Ugyanis a mindennapi kenyérre ugyanúgy szükségünk van, mint a mindennapi bocsánatra. Az egyik a test elengedhetetlen szüksége, a másik a léleké. Ahogy a mindennapi kenyér nélkül éhenhalna a testünk, ugye naponkénti bocsánat nélkül is éhezik és pusztul a lelkünk, és azoknak a közösségeknek az élet minősége, ahol élünk. Hiába van mindennapra kenyér otthon, ha nincs bocsánat. Hiába van több kenyér otthon, mint ami egy napra kell, hogyha nincs otthon bocsánat és újrakezdési lehetőség. Hogyha a lelkünk sebes és éhes marad. Ellenben minden kimondott őszinte bocsánatkérés Isten felé és a másik felé a két ember közti kapcsolatot mélyíteni fogja és gazdagítani. Ahogy a megbocsájtani nem tudás falakat emel két ember között, úgy a bocsánat kérés és adás egységet teremt két ember között. Más a viszont két ember között akkor is, hogyha csak egymás mellett élnek, mondjuk egy ifi közösségben, de nem beszélnek különösebben egymással, mint hogyha egyszer már valamelyik valamiért ütközött, valamelyik a másikkal ütközött, és volt egy bocsánat, egy igaz bocsánat kérés és adás. Nem ugyanolyan lesz a kapcsolat, hanem mélyebb. Az emberi kapcsolatok tönkre menetele éppen abból fakad, hogy nincs több bocsánat. A falak olyan magasra nőttek, hogy végül nem látjuk már egymást. És ne legyenek kedveseim illúzióink, mi mind sértők és sértettek vagyunk. És most erről fogok egy kicsit beszélni. Mind megbántó és megbántott emberek vagyunk. Mind megsértett és sértő emberek vagyunk. Mind sebesek és sebzők vagyunk. És nincs köztünk kivétel egy sem. Éppen ezért meg kell tanulnunk, illetve képesítetté kellene lennünk arra, hogy a bocsánatkérést elfogadjuk igaz szívvel, ha megbántottak, és tudjunk mi is megbocsájtani. Nos, hogy is lettünk mi megsebzettek? Miért vagyunk mi ösztönösen megbántott, sebes lelkű emberek? Mert azok vagyunk. Méghozzá a gyermekkorunktól. Amikor először hallottad a szüleidet kiabálni, és nem értetted miért, akkor fájdalmat írtak bele a lelkedbe. Ha az első káromló szót otthon hallottad, az apától, aki indulatosan beszélt az anyáddal, akkor megsebezték a lelkedet, úgyhogy nem is tudtad még. Amikor megértetted, hogy a szüleid talán nem is szeretik, vagy nem úgy szeretik egymást, mint ahogy te azt gondoltad, vagy remélted, az neked fájdalom volt, és beleégett a lelkedbe. Megsebzett, amikor megértetted, hogy az egyik testvéredet jobban szerették, mint téged. És tudod, hogy igen, ő volt apu vagy anyu kedvese, kedvence. Ez bizony fáj, amikor az ember ezt megérti, és közel kerül hozzá ez az igazság. Vagy fordítva, téged szerettek jobban, és lettél olyan, amilyen nem akartál lenni. Amilyen nem akartál lenni. Csalódtál a szerelemben már, amikor nem szerettek viszont, vagy eldobtak és ellöktek, és átléptek rajtad. Megbántottak, amikor átnéztek feletted vagy rajtad. Ha nem kellett az, amit képviseltél. Mondtad volna, csak nem volt a túloldalt felvevő kapacitás. Megsebzett a tükör, mert nem vagy olyan, mint mások, akikről azt képzelt, hogy boldogabbak. Mert nem úgy néznek ki, mint ahogy én. Nagyon sokan hordoznak ilyen terhet. Átjárt a fájdalom, amikor koporsó mellé kellett állnod, és még nagyon sok történés, amiről én nem tudok. Csak hordozod ott belül. És lehet, hogy te sem tudod. Csak azt tapasztalod, hogy teszel dolgokat, amiket nem akarsz. Azt tapasztalod, hogy viselkedsz úgy, ahogy nem akarsz, és nem tudsz másképp tenni. Már tudod, hogy megsebzett és bántott. Sértett lelkű ember vagy. Emiatt teszel olyan dolgokat, amikről tudod, hogy nem jó, de nem tudod nem tenni. Emiatt mondasz ki olyan mondatokat, amiről tudod, hogy nem szerencsés, de nem tudod nem kimondani. Mintha egy láthatatlan erő és kéz olyan úton vinni, amin nem akarsz menni, de nem tudsz nem menni rajta. Emiatt menekülsz a testedhez és más testéhez, ha tudsz, de a lelked nem gyógyul. Keresel válaszokat olyan helyeken, ahol nem kapsz. És ha nincs kihez menekülni, vagy kinek a testéhez menekülni, akkor még szegényebbnek érzed magad, mert még azt is mellé írod, hogy nem kellettem. Szeretnél igazabb, jobb, tisztább ember lenni, de a fájdalmaid és a sértettséged olyan utakon visznek, amiről már tudod, hogy nem jó, mégsem megy másként. És én tudom, hogy pontosan tudod, hogy miről beszélek. Megértettél már sok mindent. Szeretném nem úgy járni az életemet, ahogy járom, de képtelen vagyok másmilyen lenni. Ugye sok ilyen megtapasztalásod van. Ezeket az igazságokat pedig, amit most hallasz, félve hallgatod, mert a fény bevilágít oda, ahol nem akarjuk, hogy bevilágítson. Ahonnan az ember elmenekülne, ezek a kényszer pályáink. És pontosan tudod, hogy miről beszélek. Igen, arról beszélek, hogy megsebzett vagy, és megbántott ember vagy velem együtt. Ebből következően pedig olyan kényszerpályákon jársz, amiben megsebzel és bántasz más embereket, akiket pedig nem akarsz. Nézzük ezt a másikat. A leggyakrabban nem szándékosan teszem, sőt nem is tudod, hogy mennyi fájdalmat okozol embereknek. Sokszor nem tudatosan teszed, és mégis teszed. Belegázolsz emberek lelkébe, és úgy mozogsz benne, mint elefánt a porcelánboltba. Lehet, hogy még nem tudod, de így van. A legtöbb keresztény ember is öntudatlanul beszél és cselekszik. Ez alatt azt értem, hogy öntudatlanul abból indul ki, egy, ami nekem jó, ami nekem öröm, ami nekem szép, az a másiknak is. Kettő, ami nekem fáj, ami nekem rosszul esik, ami engem zavar, nyilván a másiknak is. Csak hogy ez nem így van. Nem egészen pontosan így van. Ebből derül ki az, hogy milyen végtelenül nem ismerjük a másik embert. Aki mellett ülsz, fogalmunk sincs, hogy hogy működik a másik ember. Abból indulok ki, ami az én tapasztalatom az életemben. Hogy nekem mi jó, nekem mi szép, nekem mi érték. És abból indulok ki, nyilvánvaló módon, amit én megtapasztaltam fájdalomként, negatívumként, sebbként, neki ugyanúgy az. Csak hogy ez nem így van. Méghozzá drámaian nem így van. Ebből származik az, hogy olyan mondatokat mondunk ki, ami mivel nekem nem fáj, ezért azt gondolom, hogy neki sem. Csak hogy ez nem így van. Vannak, akik azt mondják magukról, néha nekem is, hogy én jó emberismerő vagyok. Nagyon-nagyon félve hallgatom az ilyen testvéremet. Miután sokszor a saját történetünket sem értjük. Te tudod, hogy miért vagy olyan, amilyen vagy? Tudod, hogy mik történtek veled gyermekkorod óta? Hogy az életed ott tart, ahol tart, jó és rossz értelemben egyaránt. Nekem az a tapasztalatom, hogyha beszélgetek emberekkel, hogy önmagunkat sem nagyon ismerjük. Mégis úgy beszélünk a másikról és a másiknak, mintha jó emberismerő lennék. Sokszor a saját cselekedeteinkre se találunk elfogadható magyarázatokat. Vajon akkor mennyire ismerem a másik életét, hitbeli állapotát, múltját, családi örökségét, a vérét, ami meghatároz, a gyermekkori történéseit, a szüleinek az egymáshoz való viszonyát, ami egy alapkérdése az egész lelki fejlődésének. Fogalmunk sincs. Drámaian nincs. Mondok egy példát, triviális lesz. Ha valakinek nem adok a köszöntésemkor egy puszit, azzal neki azt üzenem, hogy te nem vagy fontos. Vagy nem vagy nekem olyan fontos, mint XYZ, akinek adok. Mondok egy másik embert, amikor látta, hogy az igei idézetet mondok, szent csókkal köszöntjük egymást, férfiak is, akkor azt mondta, hogy velem így ne, nekem ez túl közeli nexus. Így ne köszönjünk, mert engem ez zavar. Az egyik úgy működik, nem szeretem ezt a szót, hogyha megöleled és azt mondja, ha nem öleled meg és nem adsz neki egy puszit, megbántódik és fáj neki. A másik, ha közelítesz és ki akarod mutatni a szeretetedet, azt mondja, hogy belépsz az intim zónába. Ne, ezt ne csináljuk. Egy pici példa. Milyen mások vagyunk. És ha összekevered, és rosszul csinálod, belépsz a másiknak abba a szférájába, ahol nem akar téged, és mint elefánt a porcelánboltba jászkálsz, és járok kelek. Nem is tudjuk, hogy ösztönösen milyen sokféleképpen meg tudjuk bántani a másikat. Olyan mondatokat mondunk, néha elcsípem társaságban, és tudom, hogy egy körülbelül olyan emberek vannak, akinek ez a mondat most nagyon-nagyon fáj, de aki kimondja, fogalma nincs róla. És én is csak azért tudom, mert beszélgettem mondjuk két nappal a XY-nal. Olyan mondatokat mondunk, ami, mivel nekem nem gond, kimondom ilyen élesen bele a közösségbe. Csak a közösségben van egy ember, aki éppen egy olyan terhet hordoz, amiben belevágok a szívének a közepébe. Ösztönösen mondom azt, ami nekem nem gond, de a másiknak igen. Mert a másik egészen másmilyen és más terheket és sebeket és megbántottságot hordoz, mint én. Az egyiket zavarja, hogyha a több ember előtt meg kell szólalni. A zavarba jön, elpirul, elmenekülne legszívesebben. A másik, ha nem beszélhet, úgy érzi, hogy nem létezik, mert nem figyelnek rá. Úgy érzi, hogy nem létezik, mert nem kap figyelmet. Végtelenül mások vagyunk. És nem tudjuk, hogy kit hogyan kell szeretni igazán. Csak ösztönösen beszélünk és cselekszünk. És okozunk fájdalmat. Mérhetetlen mások vagyunk. Más-más örökséget, terheket, szépséget és múltat hordozunk. Amikor viccelődünk a külsőnkkel, arcunkkal, alakunkkal, magasságunkkal, képességeinkkel, az egyik mosolyog, a másik is mosolyog, de belül nem, hanem haldoklik. Mert neki olyan kereszt az, ami nekem nem. És mivel nem tudom, mondom. Nem sorolom a példákat, hogy milyen sokféle módon vagyunk sértettek és sértők, megbántottak és bántóak. Így foglalom össze, hogy bocsánatra szoruló ember vagy te is és én is. És adnunk éppen úgy kell, mint kérnünk. Azonban igaz szívvel az egyik sem könnyű. Igaz szívvel bocsánatot kérni, és tudni megbocsájtani a másiknak. Amikor nem csak a szavak szintjén történik, hanem belül is. Ne haragudj rám, mert komolyan gondolom, hogy fáj, amit tettem, vagy mondtam. Vagy nem tettem, és nem mondtam, mert erről megint csak nem szoktunk beszélni. Vagy nem tettem, és nem mondtam valamit, amit kellett volna. Amiket eddig elmondtam, az talán fájhatott. De én arra biztatlak téged, és önmagamat is, hogy nézzük önmagunkat, a sebeinket és az emberi történetünket, azaz az igazságot a családomról, a családodról, önmagamról és önmagadról, a Jézus Krisztus által tartott tükörben. A fényvilágít, odaha nem akarjuk, hogy fény kerüljön be, akkor ez mindig fájdalmas. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy a Jézus által tartott tükörben nézzük önmagunkat. Aztán azt is, hogy ne féljünk a fényre menni és a tükörbe nézni. Jézus éppen annyit fog megmutatni a sebeidből, a rólad való igazságról, amennyit el tudsz hordozni. Pont annyit fog megmutatni, amennyit ma be tud kötözni. Amikor bevilágít a lelkedbe, önmagadról olyan dolgokat fogsz látni, amit nem akarsz látni. És ez föl fog tépni sebeket. Csak nézd, pont annyit fog mutatni, amit bekötöz, amit el tudsz hordozni. Amikor egy fekélyes seb fekélyes marad, mert nem nyúlnak bele, és aztán nem locsolják meg mondjuk alkohollal, ami nagyon-nagyon fáj, akkor az fekélyes marad. Ameddig belenyúlnak, és aztán kitisztítják, és aztán fertőtlenítik, az nagyon fáj. Ez történik belül is. Viszont utána begyógyul. És nem lesz szaga. És nem fog kényszertettekre sarkalni. Hanem meggyógyul. Jézus annyit fog mutatni egyszerre belőled, sebeidből, fájdalmaidból, az összetörtségedből, amennyit ma elhordozhatsz, mert ért hozzád. Nem csak megsebez az igazsággal, hanem be is kötöz. Pontosan ismer. Ez azt is jelenti, hogy pontosan tudja, hogy az életedben mit miért tettél. A bűneidről beszélek. Jézus pontosan tudja, hogy mit miért tettél. Pontosan tudja, hogy mik voltak a motivációid, amikor tettél. Tudja, hogy miért követtél el bűnöket, amik miatt régóta lelkiismert furdalásod van. Mert nem tudsz megváltozni. De Jézus tudja azt is, hogy megsebzett ember vagy, és azért sem tudsz megváltozni. Ismeri a történetedet, a mozgatórugóidat, amik kényszerpályán tartanak, azaz, hogy nem tudsz nem olyan lenni, mint amilyen vagy. Minden apró mozgatóját tudja a lelkednek, hogy mit, miért tettél. Soha senki nem fog téged úgy megérteni, és ennek ellenére szeretni, mint ez a Jézus. Soha az életben senki nem fog úgy megérteni a történetedet, az életed mozgató belső rugóit, amit sokszor te se tudod, hogy mi miért van. És ennek ellenére szeretni, mint Jézus. Soha nem fogsz olyan embert találni. Mert nincs belőled kettő. Ha lenne kettő, akkor találhatnál. De nincs még egy, akinek a története ugyanaz, mint a te történeted. Annyira egyedi vagy, olyan sokféle történés alakította a személyiségedet, hogy soha senki nem értheti meg a teljes, valódi énedet, életedet. Soha senki nem fogja úgy megérteni igazán, aki a legjobban szeret. Mert a szeretetnek az is tulajdonsága, hogy törekszik ismerni, megismerni a másikat. Aki a legjobban fog szeretni az életbe, és aki felé a legjobban meg tudod nyitni majd a lelkedet, hogy megmutasd, hogy igazán ki vagy ott belül, az se fog tudni soha annyira szeretni téged, olyannak, amilyen vagy, mint Jézus. Soha nem fogsz olyan embert találni. A felszínes emberi szemek csak a felszínes látásodig fognak vinni másokat. Lesznek mindig emberek, akik az alapján, amit éppen tettél, vagy gondoltál, vagy mondtál, megítélnek majd. Kívánom mindannyiunknak, hogy ne láncolódjunk emberek véleményéhez, és ne ettől tegyük függővé azt, hogy hogyan gondolkozunk és cselekszünk. A felszínes szemű ember elakad a felszínes tetteknél és értésnél, és a megítélésednél. Igyekezz ne az emberek véleményéhez láncolni magad. Jézusnál ugyanazt fogod találni mindig, és csak nála fogod mindig ugyanazt találni. Az üzenete mindig ugyanaz lesz, ha találkoztál vele, vagy fogsz vele találkozni. Szeretlek egészen olyannak, amilyen vagy. A múltaddal, a történeteddel, a sebeiddel, az eleve meghatározottságoddal, a kényszerpályákkal, amiket megfutsz, a tetteiddel, akinek, amiről senkinek fogalma nincs a mozgatóiról, hogy miért tettél valamit úgy, ahogy tettél. Csak Jézus fog úgy elfogadni, és szeretni, és megérteni. Senki más. Az a Jézus, akit szintén sebzel azzal, amilyen vagy ám. Mégis, neki úgy, ahogy vagy kell lesz. Soha senkinek úgy egészen nem fogsz kellene, mint neki. Újra meg újra fáradhatatlanul jön és mondja, megbocsájtottam, szeretlek, értékes vagy. És ezért mondom neked és magamnak is, hogy te is bocsáss meg a másiknak, aki nagyon-nagyon más, mint te, ezért te ugyanúgy nem érted, mint ahogy téged igazán ott a mélyben nem értenek a többiek. Aki nagyon más, mint te, és nem érted őt. Hát az ő története meg egészen más, mint a tiéd. És más dolgok határozzák meg, mint téged. Jézus azt mondja, hogy tőlem tanuld meg az irgalom és a szeretet iskoláját, és értsd meg, hogy az apád, az anyád, a testvéred, a szerelmed, a barátod, az ifistársad, éppen olyan összetört és sebes szívű ember, mint te, aki futja a maga köreit a maga életében, sokszor nyomorultul, és mi csak a nyomorúságok végeredményét látjuk, vagy halljuk másod-harmad kézből. Azért olyan, amilyen, és te is azért vagy olyan, amilyen, és én is. De Jézus üzenete ez, hogy én téged is, és őt is szeretem egészen. Halálosan, kereszthalálosan, ezért bocsáss meg neki, és bocsáss meg magadnak is. Bocsáss meg magadnak is, bocsáss meg magadnak is, ha elfogadtad Jézus bocsánatát, és gyógyuló élet leszel. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Akinek van a szívén imádság, az mondja a hangosan is. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyian a kereszt bocsánatából élhetünk. És hogy a Te bocsánatod és felénk való jóságod, szereteted nem függvénye annak, hogy mi éppen merre rójuk az útjainkat. Köszönjük, hogy egyszerűen nem rajtunk múlik az, hogy szeretett gyermekeidként nézel ránk. Hihetetlen ez. Hiszen ha belegondolunk, hogyha mi tennénk azt, vagy velünk tennénk azt, amit mi teszünk sokszor veled, akkor mi azokat az embereket már rég elbocsájtottuk volna magunk körül, a köreinkből, hogyha sok fájdalmat okoz nekünk valaki, és olyan dolgokat tesz, ami bántja a lelkünket, akkor nem vagyunk velük szívesen közösségbe. Ez a lelkünk normális védekező mechanizmusa. És te mennyire másként vagy mi felénk, hogy már sok olyan dolgot teszünk, ami neked fáj és nem kedves. Mégis végtelenül szeretsz, és azt üzened, hogy kellünk neked. Szeretsz minket. Mindazokkal a történésekkel a hátunk mögött, amik vannak, azokkal a gondolatokkal, érzésekkel, mulasztásokkal is. Olyan jó ezt tudni. Szeretnénk nem lelkiismeret furdalásban élni, hanem éppen fordítva felszabadulni, hogy van valaki, akinek egészen kellünk, aki egészen ismer, aki tudja, hogy mit miért tettünk, vagy mit miért nem tettünk. Aki tudja, hogy ilyenek vagyunk, amilyenek. És mégis mindenestől kellünk, és köszönjük, hogy azt üzenet, hogy értékesek vagyunk, becsesek. És az értékünket megmutatod a keresztfám, ahol az életedet adtad a mi életünkért. Szeretnénk ezzel az erővel tovább menni. Szeretnénk érezni azt, hogy ilyen szeretett gyermekeid vagyunk, és ebben felszabadulni, nem a bűnre, hanem a jó cselekedetekre. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogy élhetünk egy életen keresztül, a keresztről származó erővel, akkor is, ha bukdácsolunk, akkor is, hogyha a vágyaink, a gondolataink, az énünk és a sebeink is bizonyos utakra terelnek. Köszönjük, hogy ennek ellenére és mindennek ellenére te szeretett gyermekeidként nézel mi ránk, áldunk ezért. És köszönjük, hogy ez így lehet. Kérünk, édesatyánk, személyes egyéni útjainkért. Te látod, hogy ki merről jött, és merre tart. Te látod, hogy milyen történések vannak az életünkben, vagy milyenek nincsenek éppen, amelyekre olyan régóta várunk. Te látod a hiányainkat is, a betöltetlenségeinket is. Mindezek közepette könyörögve kérünk, hogy adj veled való igaz találkozást, benne föloldozást, és ennek a nagy szeretetnek az átélését. Szeretlek, mert szeretlek. Köszönjük, hogy ilyen vagy, és hogy ez lehetséges. És így köszönjük ezt a közösséget is, ahol szerethetjük egymást. Tanítgass bennünket bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Köszönjük, hogy ebbe is gyakorolhatjuk magunkat, és ettől csak élőbb lehet a mi közösségünk is. Köszönjük, hogy erről beszéltél ma. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy itt a földön. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe. Mindörökké. Amen.